Rádióegyetem. Itáliai humanizmus. Hol a helyünk a világban? A Firenzei Neoplatonikus Akadémia. Takács József előadása.
Ez a sorozat, ez arra épül, hogy az olasz humanizmusnak azt a kérdéskörét járjuk körbe, ami az emberi méltósághoz vezet el a filozófiában, és ennek azt a hátterét beszéltük meg időnként interaktív módon, ami Petrarca Boccaccio-tól kezdődően az antik szövegek kutatása, felfedezése, az ezzel járó kulturális új ismeretek révén mozgalommá szélesedő, tehát kifejezetten szövegek föltárására és megismerésére irányuló tendencia a filológiában eljut a szövegek alapos értelmezéséhez, szövegrekonstrukcióhoz. Lorenzo Valla révén a megismerés konkretizálódik a szövegekkel kapcsolatban. A múlt alkalommal pedig arról volt szó, hogy a világot hogyan látjuk, tehát a képzőművészet hogyan igyekszik azt a képet megvalósítani a kétdimenziós felületen, tehát a vászon vagy falon, amit mi a háromdimenziós valóságról látunk. És ennek festészetben a perspektíva révén milyen megismerő funkciója van, és milyen komolyan gondolják a világ birtokba vételének a vizuális lehetőségeit is, ami a festészeten kívül mindenféle művészeti területen működik. Erre hoztam példának azt az állandóan idézett eseményt, amikor Brunelleschi a dóm kupoláját megtervezi, megépíti ezt az egész folyamatot, a firenzeiek szeme láttára csinálja, és a végén iszonyatosan büszkék rá, hogy sikerült valami hatalmasat alkotni. És azt igyekeztem átadni, azt az élményemet, hogy az, ennek a néhány generációnak a számára a világ birtokba vétele, ez egy elementáris örömöt jelentett. Tehát az, amit mi szigorúan filológiai vizsgálatokkal vagy formai művészeti vizsgálatokkal egyszerű retorikának, vagy egyszerű formalizmusnak gondolunk, ez a Kristeller-féle vonal a reneszánsz kutatásban hajlamos erre a megközelítése. Ez akkor, hogyha figyelembe vesszük a tanúvallomásokat, figyelembe vesszük azokat a szövegeket, amelyek körülötte vannak a felfedezéseknek, akkor egy kicsit más képet mutatnak, és valószínűleg anélkül, hogy egy az egyben kéne elfogadnunk minden kijelentést, amit a humanizmus korában tesznek, és a mai alkalommal éppen erről is szó lesz, hogy miért nem egy az egyben fogalmaznak meg tételeket a humanisták. Egy kicsit a Petrarca órán ezt már előkészítettem azzal a ténnyel, hogy a traktátus irodalom, amit ők a görög, előbb a latin, majd a görög kultúrából örökölnek, mennyire épül arra, hogy egymással beszélve jussanak el valami felismeréshez. Tehát nem a prelegálás, nem a kijelentés jelenti számukra a szellemi izgalmat, hanem az út a felismeréshez, az egymás meggyőzéséhez. Ami sokszor játékosan folyik, ez egy külön izgalmas része az egész humanista kultúrának, azok a játékok, amiket boldogan csinálnak szintén. Ez a dialógus forma, amivel Petrarcánál egészen nyilvánvalóan az egész ókorral párbeszédes kapcsolatban van. Ugye ez a legcsodálatosabb emlék, ebből szövegemlék a Szekrétum, ahol Szent Ágostonnak dumál végig saját magáról, és ez valami hihetetlen légkört teremt. Azt hiszem, hogy most már magyarul le van fordítva. Azt hiszem, hogy ez egy mai olvasónak is egy izgalmas élmény. Azt, hogy hol a helyünk a világban, ez nyilvánvalóan a filozófia alapkérdése. Kik vagyunk, hol a helyünk a világban? Ez ma nem erről lesz szó, tehát nem azt fogom megpróbálni, megválaszolni, hogy hol a helyünk a világban, hanem azt, hogy a firenzei humanistáknál az ember és az Isten, ember és univerzum kapcsolat milyen kérdéseket vetett fel, és hogyan igyekeztek nyilvánvalóan tekintélyekre hivatkozva is ezekre a kérdésekre válaszolni. Tehát itt ezt az alapkérdést, ami minden kultúrában felvetődik, és hogyha a legnagyobb közelítésben néznénk, akkor nagyjából azt látnánk, hogy a kultúrákban tipikusan föltételezik a valami alap dolgot, amit mondjuk elemeknek neveznek a görögök, ugye ez a föld, levegő, tűz, víz, a négy alapelem, és föltételeznek valami ennek az ellentétes oldalán lévő valamit, amit legfőbb mozgatónak neveznek, és e közt a kettő közt van valahol az ember. És hogy ennek a sajátos képződménynek, ami az ember a megítélése hogyan történik, ez koronként természetesen és kultúránként változó kérdés. Ezt fogjuk most egy kicsit felidézni, mert igazából nem ismeretlen anyagok ezek, bár van köztük olyan, ami csak 70 éve ismert, éppen idén 70 éve adta közel Galen Pico della Mirandolának az orációját, úgyhogy ez viszonylag, hogy úgy mondjam, az európai gondolkodás számára friss dolog a 70 éves csak. Ahol történik mindez. Ahogyan az iskola szerkezete és a tanulmányok módja rendkívüli hatással van a gondolkodásra, ahogy a középkorban megszokott hét szabad művészet oktatásához képest, a Petrarcáig generációjával kezdődő Studia Humanitatis, az aktorolvasással lényegesen változtat az ismeretanyagok megszerzésének a módján. Az a forma, amit a humanizmus reneszánsz kultúrája előszeretette alkalmaz az akadémiák intézménye, megint csak olyasmiről van szó, ami ismert volt, hiszen a görögök találják ki az akadémiát, és az ő mintájukat veszi át a firenzei kultúra is. Az akadémia intézménye jelenti azt a legmagasabb rendű szellemi tevékenységet, ami a humanizmushoz köthető. Emellett működnek egyetemek, tehát akik akadémián vesznek részt, azok nagyon gyakran végigjárják az egyetemen megszerezhető ismeretek miatt az összes grádicsot, tehát Bolognába, Pádovába, Párizsba elmennek, de az akadémia egy másfajta szellem. Az akadémia valamilyen közös cél érdekében létrejött intézmény. Amikor Lorenzo a Careggi Villát 59-ben Marsilio Ficinónak adományozza, azzal a céllal, hogy Plátont fordítsa le latinra, akkor kialakul az a kör, a Ficino körül, amit az akadémiának nevezünk, és ahol megvitatják az értelmezési kérdéseket tulajdonképpen, ahogyan ezek a dialógusokban értesülünk. Az Akadémia Platónica már csak az ajándékozás gesztusa révén is, de szellemiségében is nagyon erősen kötődik a Magnificohoz, a Magnificónak a figuráját, az utók megint csak végletesen ítéli meg, a Lorenzaccio-tól kezdve a Magnificóig ez a két elnevezés egymás mellett él az utók emlékezetében. Van, aki szerint Bordélyházat csinált Firenzéből, mások szerint az ő munkásságának, kultúraszervező és mecénási munkásságának köszönhető az a páratlan virágzás, ami a Quattrocento második felében Firenzét jellemezte. Mindenesetre az Akadémia Platónica egy működő intézmény, és példája lesz a következő 100 év alatt, azt hiszem, hogy hihetetlen mértékben szaporodó akadémiáknak. Ha jól emlékszem, a statisztikákkal mindig óvatosan kéne bánnom, de mintha a Cinquecento végére 2000 darab akadémia működne Itáliában. Ami magyarázható természetesen azzal is, hogy a kultúra kis helyeken, kis centrumokban él és működik, tehát nincs meg az a fajta centralizáció, ami Európa más városaiban. Így az Akadémia Platónica kötődik Firenzéhez, de éppen a Platón fordítása évén egyetemes értéket nyer, és amit ezzel átad Ficino, latinul teszi olvashatóvá a görög legfontosabb filozófiát. A Plátonról nem szokás kihagyni ezt a mottót, hogy Pláton után minden filozófia csak lábjegyzett Plátonhoz, de valóban itt a legmélyebb dolgoknál járnak, tehát a tudás, az európai tudás lényegénél. Tehát az a kis részkarc, amit itt hoztam, inkább csak egy kis illusztráció, hogy hogyan képzelik el az akadémia működését, tehát pálmafák alatt, vagy nem tudom én, keretekben a természet közel ilyen, a költidéje az Akadémia Platónikának szintén erre is alkalmas volt. Beszélnek a dolgokról, tehát az akadémiának a működése föltételezi az interpersonális munkát. Természetesen mindig, mint hogy Ficino csinálja meg végül is a fordítást, és ő kommentálja, az ő kommentárjaival jelenik meg, de ez egy közös munka. Amiben Lorenzo például a Magnifico részt vesz, tehát itt ezt a szintet, és ez a firenzei városállamnak egy külön sajátossága úgy lehet elképzelni, hogy a felső vezetése, hogy tetszik a városnak, azon a szinten van, ahol a kortárs tudósok, tehát itt a partnerok, vagy Mátyás király Magyarországon, tehát nem olyan nagyon nagy etvász, de minden esetre megkülönböztetődik sok más formációtól, ahol virágzó kultúra van, ott általában a fejedelem maga is valamilyen módon érdekelt a kultúrában. Ez a Ficino bácsi, aki Jámbor egyházi ember, egyházi, nagyon lényeges vonása az Akadémia Platónikának a teológiához való nagyon szoros kötődése. Tehát ez egy általános ideológiai megközelítése a humanizmus kérdésnek, az a fajta felfogás, amelyet Zsuzsával mi még tanultunk a tankönyvekben, hogy a humanizmus és reneszánsz elmozdítja az Istent arról a polcról, ahol állt, és az embert helyezte a helyébe. Ez egy elég erős vulgarizálás annak, ami történik. Kétségtelen, hogy az embert középpontba helyezi, de nem Isten elmozdításával. Tehát itt sokkal izgalmasabb a helyzet. Ficino végig klerikus ebben az értelemben. Az a vonal, amit Petrarca, aki egyébként szintén vállalt egyházi javadalmat, de nem ez jelentette az életét. A laikusság nem kötelező továbbra sem. Magán az egyházon belül alakul ki a humanizmus iránt érdeklődő, illetve a studia humanitatis iránt érdeklődő nagyon komoly, masszív törzs, amelyik hát perceken belül a nagy reneszánsz pápák sorában találjuk meg a legfelsőbb példáját. Tehát itt egyszer mozdul az egyház is, és a laikus kultúra is egy nagy közös projektben mondanánk mai szóval, ami a humanista kultúra. Ficino ugye 1433-1499 közt élt, amit fő művének tekintenek a Teológia Platónica, 1469 és 74, tehát 5 évig készült. Ezek azok az elmélkedések, szövegek, amelyeket a Platón fordításai közben és a saját korábbi tanulmányainak, neoplatonista szerzők olvasatainak, és természetesen a közös kincsnek, a szent szövegeknek a ismeretéből alakít ki a címében is jelzett célzatossággal a teológiát és a filozófiát kívánja szintézisbe állítani. Most ez a teológia és filozófia kapcsolata, ez ugye a középkor óta egy elég kényes kérdés, a skolasztika számára megint csak olyan címkéket mondok, amelyek nem egy az egyben igazak, de azért jellemzőek egy az Ancilla teológiai, a filozófia meghatározása, vagyis a teológia szolgáló lánya lenne a filozófia. Ezzel párhuzamosan a középkornak egy későbbi szakaszában azért kialakul az az elképzelés, amit Averroes nyomán a duplex veritasnak neveznek, amelynek a lényege az lenne, hogy a filozófiának megvan a maga igazsága, a teológia igazsága mellett, tehát párhuzamosan fut. Természetesen ez egy külön izgalmas kérdés a filozófia történetben, hogy az averroizmus hogyan válik éppenséggel akadályává azoknak a humanista gondolatoknak, amelyek az itáliai humanizmusban a mai alkalommal is megismerünk. Tehát az averroizmus már Petrarch idejére, a 14. századra egy eléggé szűken értelmezett tudásanyaggal dolgozik a petrarchi univerzális tudásanyaghoz képest, mint ahogy erről a De ignoranciában értesülünk, ahol eléggé indulatosan nyilatkozik. Az egyetlen kifejezetten filozófiai művében Petrarch az averroistákról, akikkel módja van Velencében együtt tölteni néhány estét. A teológia platonikát tehát egy más szempontból igyekszik szintézisre, nagyobb kör, amibe ez is beleilleszkedik, és a humanizmus egész gondolkodásában, amit úgy is szoktak nevezni egy pax filozófiae, a filozófia békéje. Tehát az a fajta szemléletmód és gondolkodási irányultság, ami a teológia és filozófia nem kétféle igazságát feszegeti, hanem éppenséggel arra koncentrál, amiben ez a béke létrejöhet. A béke rendkívül fontos lesz, mint a filozófia békéje, hiszen itt a ránk maradt szövegekből és a kortársak feljegyzéseiből is azt tapasztaljuk, hogy itt nagyon éles harcok dúlnak meggyőződések között és személyek között, amelyek természetesen nem mentesek a pillanatnyi partikuláris érdekektől sem, tehát hogy kinek a szolgálatában áll, vagy melyik érdekcsoporthoz tartozik, ez többé-kevésbé úgy működik, mint az emberiség történetében bármikor. Ebben nem különbözik mondjuk humanizmus korszaka sem. A tetlegesség az viszonylag ritka, de arra is van példa, amikor Elmulao Barbaro-nak Filelfó beleharap a szakállába, vagy hogy is van történet. Szóval van valamilyen kis finom történet is, ami miatt Filelfót egyébként Firenzéből egy darabig távol is tartják. Tehát léteznek tetlegességek, de igazából nem így működik az egész rendszer. Sőt, az igazán izgalmas azoknak a vitáknak az értelmezése, amelyekben úgy tűnik, mintha megsemmisítenék a másik felet, holott egyszerűen csak egy másik lehetőségét mondják el ugyanannak a dolognak. Ennek a békének, a pax filozófiának a szem előtt tartása, ez eléggé fontos, azt hiszem, az egész humanista irány megítélése szempontjából. Az a kis rövid szlogen, amit itt kiemeltem, a homo est quidam deus, ez ebben a teológia platonikában szerepel egy olyan szövegkörnyezetben, amelyben az ember elvilági tevékenységéről értekezik Ficino, és azt az evidenciát járja körül, hogy az ember az élőlények közül az egyetlen olyan, amelyik a többi élőlénynek és a növényvilágnak és az élettelen természetnek parancsolni képes. És ebben az univerzális képességében, hogy az egész világegyetemre kiterjed ez a képessége, ebben Istenhez hasonlít. Tehát az ember olyan, mint Isten, mondja Ficino. Ennek természetesen a háttérében ott van az, amit ki se kell mondani, de azért időnként kimondják, az a tudat, ami közös tudatuk, hogy van egy-két, az antikvitásban egy-két Isten tagadó, de ezektől mindig azt mondják, hogy ezektől nyugodtan el lehet tekinteni. Természetesen Isten az, aki mindent irányít. Isten az, aki megteremtette a világegyetemet, és ebbe, ennek a teremtésnek a során megteremtette az embert. A humanista elbeszélés szerint ennek az ember megteremtésének az a mozzanata, hogy bekoronázza vele a teremtést, ugye, hogy a teológia is értelmezi azért a genezisnek ezt a mozzanatát. Ez úgy következik be, hogy az embert belehelyezi a melkész világegyetembe Isten. Mégpedig, és ez a logikai lánc szempontjából rendkívül fontos mozzanat, és ezt tökéletesen kiaknázzák a humanisták, az embert Isten saját képmására teremti, mint tudjuk. Egy következő evidencia, hogy Isten személyesen nincs jelen a világunkban. Tehát aki személyesen jelen van ezen a földön, az Isten kép más, az ember, következésképpen homo est quidam Deus. Hát ez így valami egyszerűnek hangzik, így levezetve, és természetesen minden összefoglaló megközelítés a leegyszerűsítés veszélyét vállalja, de minden esetre a logika érthető, és ez a logika evidens a humanizmus számára. Itt nincs szükség arra, hogy Isten valamilyen polcról elmozdítsuk, hogy a helyére az embert ültessük. Itt arra van szükség, hogy az embernek ezt a sajátosságát, vagyis hogy olyan teremtmény, amit Isten a saját képmására teremtett, és a Földön ő az egyetlen ilyen teremtmény, ezt tudatosítsa az emberben, amelyik néhány generációval korábban, és itt most már abban a vitában, hogy a retorikai része ennek a megállapítás sorozatnak mekkora és mennyi a logikai része, ez tulajdonképpen lényegtelen, egy kicsit nagyobb perspektívával nézve ezt a kérdést, azért nem lehet nem észrevenni, hogy néhány generációval korábban, Petrarca előtt az embert mint olyan lényt gondolja el az üdvtan, amelyiknek a célja az örök boldogság elnyerése, és ennek megfelelő morális élet a Földön. Vagyis a célja az ember beteljesedésének, vagy kiteljesedésének, ahogy akarjuk, ez a Földön kívül van. Az üdvtan egyértelműen Földön kívülre teszi az ember lehetőségének a színhelyét, és a humanizmus filozófiája lesz az, amelyik ezzel szakít, tehát azzal, ami mindezzel együtt jár, tehát az üdvtanhoz azért hozzátartozott az aszkézis, hozzátartozott a korbácsolás, tehát a testnek a megvetése például. Egy sor olyan dolog, amitől irtóznak a humanisták, és amit a legkeltékonyabb dolognak gondolnak el. Most ennek van természetesen egy másik vonulata is ennek az ember fölmagasztosodásának, amit az itáliai költészetben éppen a vallásos költészet kezd el Szent Ferenccel. Szent Ferencnél a teremtmények énekében azt találjuk, hogy az ember ezen a földön képes azt a csodálatot kifejezni Isten iránt, amit a teremtmények szemléletével érez, hiszen Istent közvetlenül nem szemlélheti, de Istent a teremtményeiben megtalálja. Ez ugye a panteizmusnak ez elképzelése, ez teológiailag erősen vitatott elképzelés. Szent Ferenc egész mozgalma és egy sajátos utat jel be, és nyilván nem filozófiai megfontolások vezetik az egyházat arra, hogy elfogadja Szent Ferenc mozgalmát, de létezik egy ilyen szemlélet, és a költészetben a legmagasabb rendű, ráadásul a kezdetén lévő óriási himnusz, ez a Szent Ferencnek tulajdonított szöveg. Tehát valami nagyon lényeges történik. Itt ezeket, ha külön-külön nézzük, akkor lehet, hogy mindegyike ki lehet mutatni, hogy ez mennyire van meg már a latin himnusz költészetben, az, amit Szent Ferenc előad. Morzsákból összeállhatnak dolgok, de az egységében ennek a hatása és ereje, ez óriási. Tehát egyrészt létezik egy fantasztikus elképzelés, ami azért sok helyen visszatér majd Albertinél is, hogy hogyan lehet a világot csodálni, aminek természetesen már Petrkánál is megvan az a szigorú vágostoni figyelmeztetés, hogy Istent önmagában kell szemlélnünk, és nem kalandozzunk el, amikor a teremtményeink keresztül próbáljuk megcsodálni őt. De a gondolat létezik, tehát ami már egyszer kezd működni, az benne marad a szemléletben, és a humanizmus szemlélete hátterében ez a fajta panteisztikus meggyőződés, ez egészen evidensen megmutatkozik. Miket dolgoz föl és állapít meg Ficino, itt csak néhány dolog, ami valóban a hol a helyünk a világban kérdése körül jár. Azt a meggyőződést, hogy az ember azt a mindenséget, ami az elemektől a legfőbb mozgatóig terjed, saját magában hordozza, vagyis a kozmoszt kicsinyített formában mikrokozmoszként hordozza, ez Plátontól származó elképzelés. Ezt az embernek, tehát ez a mikrokozmoszként való értelmezése, ez tökéletesen alkalmas már ennek az emberképnek a feldolgozásához, hiszen ha egymás mellé állítjuk az embert, mint egy szerencsétlen polhüvely, amelyben átmenetileg beleköltözött egy lélek, és az ember, mint mikrokozmosz képet, akkor megint csak evidens a különbség. A magyarban a lélek szónak sokféle értelme egy kicsit elhomályosítja azt a helyzetet, ami a test és lélek dihotómiához képest a humanizmusban kezdettől fogva egy bonyolultabb fölépítést mutat. Ugye ez a mens sana in corpore sano, amit magyarul úgy fordítunk, hogy épp testben épp lélek. Itt a mens a léleknek felelne meg, holott nyilvánvalóan egyértelműen az anima szó működik. Viszont kétségtelen, hogy a test és lélek közé az intellektus beékelődik valamilyen formában, az éltő lélek egyrészt, másrészt a testnek az a része, amelyik értelemmel bír. Alulról és fölülről találkozik, tehát a principium, a test és a lelki principium azon a területen, amit a megértésnek és az intellektusnak, az intelligere, a lényege ennek a találkozásnak, amiben a lelket testesíteni tudja a humanizmus bizonyos értelemben, tehát tud dolgozni egy olyan emberi tulajdonsággal, ami már nem testi, de nem is egy eléggé megfoghatatlan lelki dolog, hanem az intellektust lehet vizsgálni, lehet kezelni. Ahogy mondjuk Michelangelo-nál, ugye ebben a híres márvány tömbszonetben lesz a kéz, amelyik ubbidissel intelletto. Vagyis az az elképzelés, hogy a test és lélek olyan kapcsolatban áll, hogy az intellektuson keresztül működteti a lélek a testet. Ez ebben a Ficinói gondolatban, amit Michelangelo fiatal korában meg is ismerhetett, sőt, tudjuk, hogy ismert is. A lakom a kommentárban szerepel itt a szerelem elmélet és Ficinónak, ami rendkívül bonyolult világképet mutat be. A lényeg az, hogy itt is a legfelsőbb szint az Isten, a legalsó szint az elemek, a köztük lévő kapcsolatot, mert hogy kapcsolat van, állandó oda-vissza hatás van, ez nagyon lényeges eleme a humanista kozmogóniának. Ezt az angyali értelem és a lélek, a világlélek teszi lehetővé. Először Isten az angyali értelmet tölti meg, minden, ami Istentől származik, először folyamatlan, majd folyamát nyel, az angyali értelem az angyalokban folyamát nyel, és létrehozza a világszellemet, amely szintén folyamát fog nyelni, és ez lesz az ember. Tehát az angyalokon keresztüli kapcsolat Isten és ember közt, ez a Ficinóéknak képszerűen is nagyon jól átélhető elképzelése az ember-Isten, ember-világ-mindenség kapcsolatról. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a humanizmus gazdagságához hozzátartozik, és minden további nélkül beleillik és beletartozik a képbe Luigi Pulci, aki ezt az egyik szonettjében Ficinót az angyalival együtt hát eléggé durva szavakkal küldi el a fenébe, és mondja neki, hogy ne fárasszon minket ilyenekkel. Tehát, és közben Luigi Pulci ugyanaz a Medici körhöz tartozik a legmagasabb elismertséggel. Tehát itt ezt nem úgy kell elképzelnünk, ezt egész humanista költ, mint valami homogén egységet, hanem mint egy nagyon sok összetevőből kialakult képződményt. És hát a fény, ugye a fény, ami mindent áthat, és a fény mozgat végül is mindent. Ez a kozmogóniás Protinosztól származik Ficinónál, és így az Isten angyal lélektest folyamatban rajzolható föl, ez itinerárium. Hogy a fény az, ami mindent mozgat, ez ugye a középkor számára, mondjuk ha hirtelen csak Dante-nak a Paradiso első sorait idézzük föl, akkor világos, hogy mit jelent költészetben átélve. Tehát az a fény, ami az istenségből fakad, és amit az ember is szemképtelen befogadni, ezt a distanciát és azt a mégiscsak Dantei jelenlétet, tehát ezt a kettősséget, ami a legnehezebb kérdés, azt hiszem, a világ értelmezésnek, ezt szimbolizálja. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a Ficino Pico della Mirandola magyarországi legtermékenyebb kutatója, Imreg Mónika, nem ebben a tanulmányában, amit a Király Erzsike emlékkötetbe ír, hanem az Orpheus Nosterbe, ennél a fénykérdésnél megteszi azt a gesztust, ami a természettudományok és a teológia összekapcsolásának lehetősége volna, és úgy gondolja, hogy a fénynél, a napból áramló, vagy egyáltalán fénynél hatszor gyorsabb részecskéket, ha megtalálja az emberiség, ez nagyjából a neutrino kérdése is, akkor megtalálja azt az anyagot, amely megszünteti a téridőt, tehát akkor megint a teljességbe és a tökéletességhez eljutunk. Ezzel a kedves interpretációval nekem bizonyos kételjeim vannak, de minden esetre illik megemlékezni róla, már csak azért is, mert Imreg Mónika is itt végzett, és kitűnő kollégánk. Itt ijeszgetésre egy kis latin szöveget is hozok, Giovanni Pico della Mirandolának az alapvető művéből, és ez az, amit 70 éve adott köze Eugenio Guerin, és ami sokkal jobban meg kellett volna, hogy változtassa a humanizmusról alkotott képet, mint ahogy tette. ezt a, az oráció De Hominis Dignitate című művéből választottam ki ezt a részt. Maga az egész oráció, amit általában az emberi méltóságról szóló beszéd vagy orációként emlegetnek, vagy De Hominis Dignitateként, attól függően, hogy a szövegnek melyik oldalát akarják prezentálni az elemzők. Az oráció ahhoz a 900 tételhez készült bevezető szövegnek, amelyet Pico della Mirandola megvitatásra javasol a kor teológusainak. Amikor ezt közreadja 86-ban akarja megszervezni a világ filozófius anyjának és teológusainak vitáját, majd visszamegyek, de azért addig, hogy segítsek egy kicsit a latin szöveg magyar fordításával. A Picoi rekonstrukció, a genezis rekonstrukciójában az a mozzanat szerepel, amikor Isten megteremti Ádámot, és megszólítja. És nagyon lényeges, hogy a genezishez képest itt a, nem az isteni tiltás szerepel ebben az elemzésben, tehát nem a fagyümölcseinek a kérdése, hanem egy közvetlen szöveg Ádámhoz, akivel közli Isten, hogy őt elhelyezte a mindenség közepébe, és hogy rábíz innentől kezdve mindent. Vagyis az, hogy sem éginek, sem földinek, sem halandónak, sem halhatatlannak nem alkotja az embert, hanem olyannak, amelyik képes arra, hogy önmagadat, amilyennek csak akarod, döntésed és rangod értelmében magad alakítsd ki. És ahhoz is egy allegóriát a fazekasról, tehát ez egy toposz természetesen, az a forma, az az anyag, ami befogadja, recipiens, amit képes ezt a lehetőséget magába fogadni, tehát amivel az ember bír a teremtésétől kezdve. Ez egy óriási lépés, mert egyrészt itt a Pico-féle rekonstrukcióban Isten a halhatatlanságot az emberi lehetőségek közé emeli, mégpedig nem is csak a lélek halhatatlanságáról szól, hanem éppen ez az agyag hasonlattal nagyon is a formának, a létezőnek a halhatatlanságára enged következtetni. És hát természetesen ez a filozófia történetében fordulópont. Megint el lehet tekinteni attól, hogy az egész oráció ez mennyiben retorikai új gyakorlat, ahogyan ezt Kristeller-féle vonal szeretné érzékeltetni, és ahogy amennyire értesülök róla, bár a kezemben még nem volt a Francesco Bauci féle Pico della Mirandola kiadás érzékeltetni, amely a címében Nec filozófusz, Nec rétor, Nec filozófusz címben nyilván azt érzékelteti, hogy komoly limitekkel képzeli el Pico della Mirandolát. Az emberiség gondolkodásának történetében azt a mozzanatot jeleníti meg, amikor az ember felelősségéről kezd el gondolkodni, mégpedig mint isteni adományról. Hiszen, hogyha én azt teszek magammal, amit akarok, akkor innentől kezdve az én felelősségem, hogy ezzel hogy élek. Benne van a Bibliában is a sáfálkodásban, tehát vannak a Krisztusról származó utalások már, de itt egy egészen világos szöveg mondja az emberek szemébe, hogy mostantól kezdve megteheted azt, hogy úgy élj, mint az állatok, vagy mint vegetálj, mint a növények, tehát lealacsonyíthatod magad, De azt is megteheted, hogy a lelkedet poldírozod, és ezzel fölemelkedsz az Istenhez. És ez egy hihetetlen nagy felelősség, aminek a tudatában van a píkói szöveg. Ez benne a dráma, és tulajdonképpen, amikor az itáliai humanizmus örökségéről szoktunk beszélni, akkor azért különösen izgalmas Píkó, mert az egész modern filozófiának az emberről alkotott képében ez a felelősség köszön vissza, és mégpedig ez a teszi különösen izgalmássá, hogy úgy köszön vissza, hogy közben az európai kultúra elfeledkezik Píkóról. 16. Szejcsentó közepétől, 17. század közepétől a 20. század közepéig nem találunk említést erre a píkói szövegre. De éppen a II. Világháború alatt fedezi fel az emberi méltóságot, tehát ez is egy furcsa fintor a sorsnak. A píkói szövegben egyébként azt tapasztaljuk, ami az egész humanista traktátus irodalom közös jellemzőjeként is értékelhetünk, a polivalenciát, megint csak egy haladnul ijesztően modern dolog, tehát ilyenkor az ember mindig elkezd azon tűnődni, hogy nem vetíti-e vissza a saját korának a gondolkodás módját. De itt például a középszer kérdéséről. Píkó egészen világosan azt mondja egyszer, hogy a középszerrel nem szabad beélni, és azt mondja néhány oldalról odébb, hogy a középszernek kell vezetnie minket. Vajon ez ellentmondás Píkón belül? Nyilvánvalóan nem. Ez nem feloldható, tehát nem logikailag feloldható, mert azt is lehetne mondani, hogy következetlen Píkó. Holott ő csak azt érzékelteti, hogy a középszer az egyrészt egy morális tanács, hogy a szélsőségektől való óvatosság, ugye ez az aurea mediocritas, ez toposzként végigvonul a latin kultúrától kezdve a szélsőségektől való távolságtartás. Másrészt pedig a középszer nem lehet beélni, hiszen, hogyha Isten belém helyezte azt a lehetőséget, hogy Istenhez hasonlítsak, akkor már nem élhetem be a középszerűséggel. Tehát a kettő egyszerre igaz a píkói rendszerben, és azt hiszem, hogy a humanista gondolkodásmódnak ez a fajta polivalenciája léphet túl a retorika filozófia vitán, amit főleg a filológusok gerjesztenek tapasztalataim szerint. Amit azért nyilvánvalóvá teszi ezt az egész szemléletet, hogy nem csak a hivatkozások özöne van jelen az orációban, ahol a kabalától kezdve Hermeszt és Megisztoszon, Zoroastern, keresztül a görög, latin, keresztény filozófia, minden jelen van, amiről csak tudni lehet, és amikor Píkó az életét ismerjük, be is szerezte a kellő tudásokat a megfelelő helyeken, hanem ezeknek egy egészen sajátos összekapcsolása. Mózes és Timájosz mondja, írja például, minden gátlás nélkül Píkó. Vagy pedig, amikor Pál apostolnak, vagy Jobbnak, a teológusnak szavait Empedoklész, a filozófus magyarázza meg. Hát micsoda dolog ért? Hát hogy lehet a szent szövegeket pogányok magyarázzák? Hogy mi ez az egész? Hogy értsük? Ez az a filozófiai helyzet, álláspont, ami úgy gondolja, hogy minden, amit egyszer az emberiség elgondolt, ez abba a gazdagságba tartozik, ami nélkül az ember nem ember, tehát ez Isten nekünk adta, tetszik. Tehát nem tehetjük meg, hogy lemondunk erről. Nekünk mindent figyelembe kell vennünk, így kerül be Ficinónál is, Píkónál is a mágia, mint egy olyan ősi tudásanyag, ami megint csak nem származhat mástól, mint Istentől, ha egyszer minden Istentől származik. Vagyis egészen banálisan is lefordítható az Isten-ember kapcsolat tudásanyag vonatkozó része, de a gyakorlatban azzal jár, hogy Píkó valóban 900 tézisben vitára akar bocsátani alapvető problémákat, amitől a római kúria eléggé megrémül, nem is engedi Píkónak. Történetet ismerjük, hogy Píkóval visszavonatják a tíziseit majd le is feltúsztatják, aztán Lorenzo és más fejedelmek közbenjárására, bocsánat, hogy fejedelemnek nevezem Lorenzót, de mondjuk más hasonló jeles személyek közbenjárására szabadon engedik. Amikor Savonarola fölbukik a Firenzében, akkor akivel korábban is jó barátságban van Pico, akkor Savonarola hatása alá kerül, és dominikánussá akar válni, amit Savonarola nem engedélyez, csak akkor, amikor már meghalt Pico. Saját kezüleg öltözteti be dominikánusnak a holttestet. Tehát ezek hihetetlen szimbolikus történések, és ezek mutatják azt, annál élesebb ellentét talán, mint a Medici-kő és a Savonarolai teokratikus állam nehéz lenne elképzelni, hogy ezen belül hogyan fonódnak mégiscsak össze éppen a sokféleség tisztelete révén dolgok, és hogyan működik ez az egész. Éppen ezért azt hiszem, hogy amit a 20. század egészen más oldalról, tehát a narratológia oldaláról érkező formalistákon nevelkedett filológusok képesek észrevenni a traktátusokban, és meglepő módon a Leonid Batkin nekem nagyon alapvető élmény volt, azért is hoztam ide zárásnak ezt az idézetet, hogy a reneszánsz, anélkül, hogy definíciót adnánk róla föltétlenül, csak azt látjuk, ami benne van. Tehát ez a sokfélesége, a kontinuitás érzete, ami egyszer történeti és egyszer történet feletti. Abszolút. Tehát önmagának látszólagosan ellentmondó dolgok, de mégiscsak igazolnak egy olyan elképzelését az ember helyének a világ mindenségbe, ami kimondanak a földi istenségét az embernek. Ami egy egészen másfajta lehetősége az emberiségnek ahhoz képest, amit az addigi történelem során megtapasztalt. Tehát valóban történik, ez Batkin végső következtetése is, és amit tudom, a filológusok hajlamosak óckodni. Valami óriási váltás a Petrarcháék és mondjuk a Kopernikuszék időszaka között. Hiszen, hogyha ezt a két részt látjuk, akkor látjuk a váltást, de hajlamosak vagyunk éppen azért, mert nagyon sokféle és ellentmondásos és egyszerre igaz dolgokat találunk közötte, ezeknek a fontosságát lebecsülni. A tudományunk pillanatnyilag ezért van ebben, ezt nyilván tapasztaljátok a reneszánszról szóló vitáknak a hevességében, ez a fajta bizonytalanság működik, hiszen a sokféleséget, az egyszer érvényes többféleséget a legnehezebb fölfogni, és talán éppen ez az, amit itt megkapunk. Köszönöm szépen!
Elhangzott Rádióegyetem. Hol a helyünk a világban? A Firenzei Neoplatonikus Akadémia. Takács József. Itáliai humanizmus. Az ELTE BTK-n 2012. március 14-én elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.